Nagyon hálás vagyok az Úrnak, testvérek, hogy újra itt lehetek közöttetek, és szolgálhatok azzal az igével, azzal az üzenettel, ami adatott nekem erre a délelőtre. Így köszöntelek benneteket szeretettel. Örülök annak tehát, hogy itt lehetek, még akkor is, hogyha elmondottak szerint egy kicsit tört időben fog ez most történni, de bizonnyal megbocsátjátok ezt nekem, megértitek, hogy vágyódom már látni a leányomat, aki Ausztráliából megérkezett a férjével, és akkor olyan programunk van, hogy találkozunk, és a fönt lévő többi gyermekemmel, lányaimmal együtt fogunk majd ebédelni, úgyhogy a szakács már klofolja a húst, valahol foglaltak 13:30-re asztalt, mert aztán nekik is programjuk van. Szóval zűrös egy kicsit, de úgy hiszem, hogy az Úr megsegít bennünket a mai napunkban, meg ezen a délelőttön is megáldja az ő igéjét, amit Lukács evangéliumának a legvégéből szeretnék felolvasni. Lukács evangéliumának utolsó versei ezek, nevezetesen a 24. fejezet 50. versétől az 53. versig, tehát a fejezet, tehát a evangéliumnak a végéig. Így szól Isten igéje. Tehát Lukács evangélium a 24. fejezet 50. verstől. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy mi is bekapcsolódhatunk a tanítványoknak ebbe a magasztalásába. Mi is folytathatjuk azt, részesei lehetünk annak, amit ők egykoron elkezdtek. Ha tudnánk mi is hozzájuk hasonlóképpen örvendezni, és megérteni azt, amit mondani akarsz nekünk ezen a délelőttön is. Amen. A Szentírásnak, a Bibliának az ismerete alapján azt gondolom, hogy jól tudjuk azt, hogy a Isten ószövetségi népének, Izraelnek az életében nagyon sok ünnep volt. Ez egy ilyen ünneplő nép, ez az Izrael, és az a dolognak az érdekessége, vagy nem érdekessége, sajátossága, hogy nem ők találták ki maguknak ezeket az ünnepeket, hanem az Úr volt az, aki elrendelte, hogy mikor, milyen ünnepet, milyen módon kell nekik megtartaniuk. Tényleg csak felsorolva ezeket, mint egy új hegyre szedve, szombatnak az ünnepe, a páska ünnepe, kovásztalan kenyér ünnepe, az első zsenge ünnepe, a hetek ünnepe, pünkösd, kürtök ünnepe, az engesztelés napja, a sátrak ünnepe, és volt egy olyan, hogy az ünnep záró napja. Hát, folyton ünnepeltek ezek a drága zsidó emberek, és ugye két dolog, amit ki lehet, vagy meg lehet említeni, ami közös ezekben az ünnepekben, az, hogy ezek az ünnepek rendszeresen visszatérő ünnepek voltak, ugye a szombat vagy szabbat, az ugye gyakorlatilag hetenként visszatérő ünnep volt, és mint ünnepet úgy kezelték a szombatot. A többi évente visszatérő ünnep volt, és mindegyik ünnepnek volt a célja, mégpedig a cél nem más, mint az emlékezés. Emlékezés arra, amit az Úr munkált az ő életükben, és nyilván azzal a céllal történjen az emlékezés, hogy aztán az hálaadás kövesse, hogy a nép ne felejtkezzen el az Úr jótetteiről. Mi a helyzet az újszövetségi időkkel, ha most az újszövetségi korra gondolunk? Vajon van-e a Bibliában, az újszövetségi Bibliában, Isten újszövetségi népe számára ilyen hasonlóképpen előírt ünnep, amit a hívőknek valamilyen rendszerességgel nekünk meg kell tartani, ahogy parancsba volt adva a zsidó népnek, vagy láttunk-e ennek valamilyen gyakorlatát az új szövetségben, abban a csekély leírásban, amiben főleg apostolok cselekedeteiben, amivel bepillantást enged a gyülekezetnek az életébe. Hát, hogyha úgy végig pörgetjük gondolatban az új szövetséget, és ahogy én is végig pörgettem, nem találok ilyet, hogy lenne ilyen hasonlóképpen előírt ünnep a mi számunkra. Mindennek ellenére azért ugye mégis vannak azért ünnepek, keresztény ünnepek. Hogyha a katolikus egyháznak a gyakorlatára gondolunk, most ahogy készültem, úgy rápillantottam erre, hát számtalan van, felsorolni se lehet, annyi ünnepe van a katolikus egyháznak, de azért a protestáns gyülekezetnek, így a mi gyülekezeteinknek az életében is, azért ugye van a mi gyakorlatunkban bőségesen, hát bőségesen, de vannak ünnepek. Karácsony, ugye talán ami a legjelentősebb, a nagypéntek, aztán három napra rá, vagy két napra rá a húsvétnek az ünnepe, meg a pünkösdnek az ünnepe, ugye, ami majd jövő héten lesz aktuális, és van még egy ünnepecske, úgy elbúva, éppen a héten volt, a mennybe menetelnek az ünnepe. Most abban az irányban nem szeretnék kitérni, hogy azért, mert nincs erre parancs, akkor ez most egy káros dolog, ezeknek az ünnepeknek a megtartása. Szerintem nem. Miért lenne az, hogyha betölti azt a célt, ami az Ószövetségi időben is, ha valóban emlékeztet arra a dologra, és valóban hálaadásra tekintünk rája, miért lenne ez probléma, hogyha évről évre valamilyen napon különösképpen az Úr Jézus megszületésére gondolunk, vagy éppen a halálára gondolunk. Én azt gondolom, hogy nem probléma ez, de ne nyissunk ebből vitát, nem is ez a lényeg most. Itt van ez a mennybe menetel ünnepe. Ez éppen most csütörtökön volt, ugye? Szokás ezt hívni nyilván ilyen katolikus színezet miatt áldozó csütörtöknek is, mert hogy csütörtökre esik, hogy miért áldozó, hát fogalmam sincs, nem néztem utána. Maradjunk a mennybe menetel kifejezésnél, mert azért az közelebb van a bibliai gondolathoz. Szóval a mennybe menetel ünnepeiről mit tudunk, mikor van a mennybe menetelnek az ünnepe? 40 nappal húsvét után, 10 nappal pünkösd előtt. Tehát ez is egy ilyen mozgó ünnep tulajdonképpen, nem olyan, mint a karácsony, ami egy konkrét dátumhoz kötődik, hanem ugye tudjuk, hogy ez is egy ilyen mozgó ünnep. Ami kétségtelen, hogy azért elég jelentéktelen a kereszténységen belül. Vannak gyülekezetek, akik megtartják, mi is tartottunk istentiszteletet békésen, nem vagyunk sokan ezeken az istentiszteleteken. Hát nyilván munkanap, dolgoznak sokan, meg fáradtak, meg nem tudom milyen dolgok. Van, akinek eszébe sem jut, hogy éppen most ilyen keresztény ünnep van, a mennybe menetel ünnepe, de azért azt el lehet róla mondani, hogy ez a mennybe menetel ünnepe, azért a mennybe menetel az az üdv történetnek a része. Egy fontos része, és hát azért legalább évente egyszer tegyük már meg, hogy kicsit emlékezzünk meg a mennybe menetelről, tegyük ezt most ezen a délelőttön is. Mi az, hogy üdv történet? Isten szándéka az embernek a megmentésére. Az, amit Isten elgondolt, hogy a bukott, elesett, tőle elfordult, szellemi halálba süllyedt embert, miképpen mentse meg, miképpen hívja vissza az örökké valóságba. Ez az üdv történet, és ennek egy része, egy fontos része a mennybe menetel is. Tehát a megváltásunk az nem egy ilyen hirtelen jött dolog volt, hanem elő volt készítve, többféle állomáson, fázison keresztül ment végbe. Volt egy meghatározott terv, ami szerint lezajlott a dolog, és ennek a meghatározott tervnek a része a mennybe menetel is. Vegyük most sorra az üdv történetnek fontosabb, de tényleg csak a fontosabb, a jelentősebb állomásait, és ezt úgy fogjuk most tenni, hogy egy-egy állomás után el fogunk énekelni egy nagyon kedves éneknek egy-egy vers sorát. Ez az ének a Erdélyi Hithangjai Énekeskönyv 614-es számú éneke, ami úgy kezdődik, hogy ó, mi csodálatos, ha arra gondolok. Bizonnyal ismerjük az éneket, majd mondom, amikor ennek az éneknek egy-egy vers szakát énekelni fogjuk. Hát kezdjük az üttörténettel. Ott, hogy hol kezdődik az üttörténet? Mikor kezdődik el a történet? Mert minden történetnek, mondhatjuk, milyen történésnek, ugye, van egy kezdete. Ha az üttörténetre gondolunk, akkor ennek mikor volt? Hol volt a kezdete? Hol kezdődött? Mikor kezdődött a mi megváltásunk? Hisz ugye, hogy mondtuk, az üttörténet erről szól. Hát nagyon régen, már az örökkévalóságban. Már az örökkévalóságban elkezdődött. Van egy érdekes Biblia vers Jelenések könyvében, ami úgy arról beszél, hogy már a világ megalapítása előtt elhatároztatott a báránynak a megöletése. Már az örökké valóságban az Isten nagyon jól előre látta a majd megteremtett embernek a bukását. Nagyon jól látott bennünket, ismert, hisz ugye ez az isteni minden tudásba bőségesen belefér, hogy ismeri az én életemet, ismeri a te életedet, tudja, hogy mi is majd a világra fogunk jönni, elveszettként, elbukottként, pokolra valóként, és ha csak nem történik valami beavatkozás, akkor örökre el fog veszni majd a lelkünk. Látta az embernek a tragédiáját, az embernek a sorsát, az Isten már az örökké valóságban, és az isteni gondolat az volt, hogy nem akarta úgy hagyni, és nem akart elfordulni az embertől. Megtehette volna az, hogy én megalkotlak téged, adok neked szabad akaratot, te fellázadsz ellenem, elveszel, hát ha így akarod, akkor legyen így. Az Isten nem akarta azt, hogy elveszen az általa teremtetett ember, ezért elkészítette az üttörténetet, a megváltásnak a menetrendjét. Vajon miért nem akart bennünket az elveszettség állapotában hagyni? Miért gondolta el a megváltásnak az útját, ami igen fájdalmas volt az ő szívének is? Miért? Én azt gondolom, hogy erre egyetlen válasz van, a szeretet miatt. Az Istennek a szeretete miatt. Már ott elhatározta, hogy az örökké valóságban az ő szeretetéből, hogy meg akar menteni minket. És az ő szeretete az alapja mindennek. Sokszor van a kérdés, hogy miért teremtette Isten a világot? Azért, mert szeretni akar. Mert az Isten a szeretet. A szeretet az alapja a megváltásnak. Ez a szeretet nyilvánul meg ott az Éden kertjében felhangzó ős evangéliumban is, miszerint majd eljön a te utódod, aki a kígyónak a fejére fog taposni. Fájdalmas lesz a kígyó fejére taposás ennek az utódnak. És amiért teszi, azt a szeretet miatt teszi. És az egész történelem mind előre mutat Jézusra. Vajon miért jött el Jézus ebbe a világba? Azért, mert a mi megmentésünknek, a mi megváltásunknakra nézve nem volt más lehetőség. Bizonnyal emlékeztek a Jelenések könyvének arra a jelenetére, amikor megjelenik a mennyben egy lepecsételt könyv. És ott sírnak a vének, meg a kérubok, meg mindenki, hogy ki az, aki méltó arra, hogy ennek a könyvnek a pecsétjeit felbontja. Nincs senki. És ez arra csak egyedül, és amikor ott sírnak, akkor meglátnak egy bárányt. Meglátják a megöletett bárányt, aki elveszi ezt a pecsétes könyvet. Ez a pecsétes könyv a mi megváltásunk. És egyszerűen nincs más lehetőség a mi megváltásunkra, csak az, hogyha az Isten fia eljön ebbe a világba, ha az Isten fia emberré lesz, és ha az Isten fia magára veszi a mi bűneinket, és bűnhődik azokért ott a kereszten, magára veszi azt a büntetést, amit nekünk kellene elszenvedni. Így kerül egységbe Istennek a szeretete, és Istennek az igazsága. A mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, az Úr Jézust, a szeretet indította arra, hogy eljöjjön ebbe a világba. És most énekeljük a már említett éneknek az első verszakát. Ó, mi csodálatos, ha arra gondolok, hogy Jézus szeret engem. Az üsztörténetnek egy rendkívül fontos állomása az, amit mi úgy hívunk, hogy karácsony. Az, amikor az Isten fia eljött ebbe a világba emberként. Elhagyta a mennynek a dicsőségét, ahogy gyönyörűen megfogalmazza a Szentlélek a Filippi levélben, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagárát megüresítette, emberré lett. És karácsonykor emberré lett, eljött ebbe a világba, egyetlen egy céllal, hogy meghaljon. Ez az egy célja volt az ő eljövetelének. Mert ezzel tudott váltságot szerezni mindannyiunk számára, azzal, hogy magára vette a mi bűneinket. Isten szeretetének a legnagyobb jele a kereszt. Olyan sokszor éri Istent az a vád mi részünkről, hogyha az Isten valóban szeret, akkor miért engedi ezt, meg miért engedi azt, meg miért engedi amaszt. És olyan szépen fogalmazza a római levélben az apostol, hogy az Isten abban mutatta meg az ő szeretetét, hogy az ő fia már akkor meghalt érettünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Ez a legnagyobb, amiben az Isten az ő szeretetét megmutatta, hogy az ő fia értünk meghalt. Az Úr Jézus Krisztus halála az üsztörténetnek egy rendkívül fontos állomása, mert amikor a keresztre tekintünk, akkor láthatjuk az értünk szenvedőt, aki magára vette a mi bűneinket. Énekeljük tovább a második verssel az éneket. Mi a következő állomása az üsztörténetnek? A feltámadás. Az Úr Jézus Krisztusnak a feltámadása. A feltámadás, ez bizonyítja a megváltásnak a valóságát, valami fantasztikus mennyei erő az, ami ott akkor megnyilvánult. És milyen érdekes, hogy ez az emberi logika számára, értelem számára teljesen elképzelhetetlen, tehát a tapasztalatunk számára teljesen elképzelhetetlen eseményre épül igazából a mi hitünk. Ugye? Azt mondja az ige, hogy ha Jézus nem támad föl a halálból, akkor hiába való, amiben ti hisztek. Akkor teljesen fölösleges az, amiért mi együtt vagyunk. Akkor hamis a mi hitünk. Az egész életünk egy légvárra épül akkor. Akkor még bűneinkben vagyunk, akkor reménytelen a mi helyzetünk, ha Jézus nem támad föl. De Jézus föltámadott, ez a mi nagy reménységünk, és ez a mi hitünknek az alapja. Énekeljük a következő verszakot. És akkor így jutunk el az üsztörténetnek következő állomásához, igazából arra, amire leginkább szólni szeretnénk ezen a délelőttön, a mennybe menetelhez. 40 napot töltött az Úr Jézus abban az új testben, amit feltámadáskor kapott. Ugye nagyon világos az ő feltámadása, és az ő feltámadását megelőzően megtörtént feltámadások közötti különbség. Ugye azok, akik föltámadtak a halálból, volt azért ilyen, ószövetségi időben, az Úr Jézus szolgálata alatt is, mindenki ugyanabba a testbe jött vissza, ugyanabba a romlott vagy romlandó betegségre, halálra hajlamos testben. Egyik se él itt közöttünk, tehát mindenki, aki ott akkoriban föltámadott, az a néhány ember, az mind még egyszer megtapasztalta a halálnak a fájdalmát. Mert ugyanazt a testet kapta vissza, tehát meghosszabbodott a testi élete, de nem lett örökké való. Ezzel szemben a Biblia arról beszél, hogy az Úr Jézus egy teljesen más, úgy mondja, mennyei testben támadott fel, és ebben a mennyei testben volt jelen 40 napig, de már teljesen másmilyen módon. Nem volt mindig a tanítványokkal. Hol volt ő akkor? Ki tudja, én azt gondolom már ott a mennyben egyébként, de néha megjelentette magát, megmutatta magát a tanítványoknak, és ez a mennybe menetel az a pillanat, amikor véglegessé vált az ő távozása ebből a földi, erről a földi életből, ebből a földi világból. Hol van most Jézus? Ugye ez egy sokszor visszatérő elképzelés. Ugye a régieknek az elképzelése az valami olyasmi, hogy van a föld, fönt a menny, lent a pokol, és ezek ilyen fizikai irányokat is engedtek sejtetni. Azért ugye ez a világkép, a régieknek ez a világképe, hogy fent a menny, lent a pokol, azért ez már nem igazán illik a mai világképünkbe, hisz tudjuk, hogy ugye, hogyha elhagyjuk a Földnek a stratoszféráját, meg a nem tudom milyen szférákat, akkor ugyanúgy ebben az anyagi világban maradunk, tehát nem lépünk át egy másik dimenzióba, ugyanez marad, nyilván mások a bolygók, a csillagok, meg mindaz a dolog, amit találni lehet, de igazából én azt gondolom, hogy a Szentírás sem így ír. Nyilván az emberi képzelet valahogy elképzeli az ő saját körülvevő világot, a maga elképzelései tudása szerint. Azért azt gondolom, hogy a Szentírás sem azért így írja, hogy ez gúnyosan szokták ezt sokszor megállapítani. Igen komoly szerepe van egy bizonyos felhőnek a Bibliában, annak a felhőnek, ami megjelenik itt a mennybe menetelkor is, hogy felhő vette körül Jézust. Amikor 10 parancsolatot adja az Úr Mózesnek, ott a felhő, Isten jelen van a felhőben, amíg vezeti az ő népét az ígéret földje felé, olvasunk felhőről, ami betölti a templomot, a megdicsőülés hegyén is ugye megjelenik egy felhő. Ez a felhő, ez a láthatatlan Istennek a jelképe. És ez, hogy felemeltetett, itt most nem arra kell gondolni, hogy mint amikor a rakéta elindul fel a világűr irányába, hogy valami ilyesmi történt. Nyilván valami fizikai látás volt, hogy emelkedik, a felhő körülvonja, az Isten jelenléte körbeveszi Jézust, és innentől kezdve ő már többé, itt ebben a földi szférában, innentől kezdve ő már nem látható. Átlépett az Atyához, e földi világból átlép a mennynek a valóságába, ebben a pillanatban volt utoljára látható itt ezen a földön. Az Úr Jézusnak a jelenléte az meglehetősen fontos volt a tanítványoknak a számára. Kihez mehetnénk, Uram? Teszik föl ezt a kérdést nekik, és érte hagyták el az ő családjukat. Jézusnak a követése abban az időben, akkor kifejezetten azt jelentette, hogy ott lenni, ahol ő van. Tehát fizikailag követni őt. Nyilván megragadták őket a személye, a szeretete, a tanítása, a csodái, benne látták a jövőjüket. És Jézus beszél arról, hogy ez meg fog változni. Nem leszek veletek ebben a testi létben örökké, mondja nekik. Jézus nem marad itt örökké, és mikor erről hallanak, akkor a tanítványok teljesen értetlenek. Nem értik a változást, vagy ezt a változást. Most meg azt látjuk, egy meglepő dolgot olvasunk az igébe, hogy amikor Jézus elhagyja őket, átlép az atyához, a menny dicsőségébe, akkor szomorúak vagy örülnek, hogy nincs velük Jézus. Szomorúság vagy öröm van bennük? Öröm. Nem? Az van ott írva, hogy visszatértek örömmel. Szerintetek, amikor az én lányom elindult 2 évvel ezelőtt lassan Ausztráliába, akkor én örültem, vagy szomorú voltam? Hát persze, hogy szomorú voltam. Hát ki örül annak, hogyha a gyereke elköltözik egy nemhogy másik városban, annak se örülünk majd, hogy nem, de egy másik kontinensre, ami a föld másik oldalán van. Hát persze, szomorú az ember. Szomorúak vagyunk, örülni, akkor örülünk valakinek a távozásának, amikor annak a jelenléte valami miatt kellemetlen számunkra. Ugye festettünk most nem olyan régen odahaza, mondtam a festőnek, hogy figyelj, te is olyan vagy, mint mindenki, neked is, mi is 2-szer örültünk, mikor jöttél, meg most, amikor mész, örülünk neki. Na persze nem őre haragudtam én, hanem arra a rumlira, azzal együtt járt. Az öröm forrásává vált Jézusnak a mennybe menetele. Akkor még ott nem értették, meg nem lehet ez, Uram, meg milyen beszéd ez. Most meg örülnek, hogy Jézus elhagyta őket, és a mennybe van. Miért jó ez vajon nekik? Mit értettek meg ők ekkor? Miért jó nekünk a mennybe menetel? Miért ünnepes számunkra? Hát néhány dolog. Az egyik az, mert tudhatjuk ebből, hogy a menny az egy realitás, az valóság. A mennybe menetel úgy mutatja be a Biblia, mint egy valóságos eseményt. Valahova ment. Ugye itt volt a Földön, de most nincs itt, mert elment. Valahova ment. Tehát ez nem egy ábránd, nem egy légvár, nem egy mese, nem egy álom, hanem a menny az egy nagyon valóságos dolog. Nem fizikai valóság értelemszerűen, hanem lelki-szellemi valóság, de valóság mindettől függően. És az angyalok is ezt erősítik meg, amikor azt mondják, hogy ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, ugyanígy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Tehát ő most van valahol. És ez a valahol a menny, ami valóság. És az Úr Jézus is sokszor valóságos helyként, vagy a valóságos tényezőként, realitásként beszél a mennyről. És az Úr Jézusnak a mennybe menetele bizonyíték arra, hogy a menny létezik, és hogy nem csak ő van ott, hanem oda vár bennünket is. Elmegyek oda, és ahol én vagyok, én ott helyet készítek nektek, hogy ti is ott lehessetek, ahol én vagyok. Miért jó ez? Azért, mert ez reménységet ad, vigasztalást ad, hitet ad, főként akkor, amikor szembesülni kell az elmúlással, a szenvedéssel, a halálnak a kérdéseivel. Azért jó nekünk a mennybe menetel, mert az Úr Jézus isteni lényére utal. Ő most ott van, ahonnan jött. A mennybe menetel azt mutatja, hogy Jézus nem csupán ember volt, hanem az Isten fia, aki legyőzte a halált, feltámadt és visszatért a mennyei dicsőségbe. A mennybe menetel, ha komolyan vesszük, erősíti hitünket az Úr Jézus isteni természetében. És az azért jó nekünk, hogy ő a mennyben van, hogy felvitetett a mennybe, hogy átlépett a menny dicsőségébe, mert bizony, van ott nekünk a mennyben ezek szerint egy közben járunk. Mi történt a mennyben menetel után? Odáig látjuk ugye a történést, hogy felemeltetett, a felhő körbefogta, és onnantól kezdve a tanítványok nem látták többé. Mi történt utána Jézussal? A Biblia arról beszél, hogy az Úr Jézus az ő mennyben menetele után az atyának a jobbjára ült. Több biblia verset találhatunk erről, egyetlen egyet. Márk evangéliuma végződik ezzel a mondattal. Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Mit jelent ez a kép? Hát ugye nyilván a mennyben azért én nem gondolom, hogy ilyen földi értelemben vett jobb oldalról, meg bal oldalról kell, bal oldalt kellene elképzelnünk. Ez nyilvánvaló egy képes beszéd, hogy értsünk valamit. Mit jelképez a jobb kéz, a jobb oldal? Szimbolikusan a hatalmat, a tiszteletet, és valamihez való közelséget jelenti. Ugye amikor azt mondják, hogy Józsi, az a Pistának a jobb keze, akkor mit mondunk azzal? Nem az, hogy ez a keze lenne, ugye, hanem ez egy képes beszéd, ugye megjelenik a mindennapjainkban is. Ez azt jelenti, hogy Józsi az, aki nagyon közel áll Pistához, és amit a Pista mond, azt ő megcsinálja neki. Közel van hozzá, a Pista nevében cselekszik, és így tovább. Tehát ez azt üzeni számunkra a mennybe menettel, hogy az Úr Jézus uralkodik, és az Isten dicsőségében részesül, és ő van legközelebb az Atyához. És mint olyan, közben jár érettünk hívőként, hívőkért, és minden hatalom övé a mennyben és a földön. Amiért nagyon jó, és öröm, hogy ő a mennyben van, az, hogy őt nem köti már a tér és az idő. Gondoljunk, ugye, János evangéliumában olvassunk, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Ki az árva? Az árva ugye legszűkebb értelemben az az ember, akinek nincsenek már szülei, de egyébként azt mondjuk árvának, aki magára van hagyva. A magára hagyatott ember az egy árva, akit nem veszik körül senki se. És azt mondja az Úr Jézus, hogy elmegyek tőletek, de mégsem lesztek árvák. Mégis veletek vagyok. Miért? Mert visszajön hozzájuk. Mikor? Akkor, amikor a pünköstkor a Szentlélek kitöltetik. A Szentlélek eljövetelének a feltétele, ugye ami az üdv történetnek a következő állomása, annak a feltétele az Úr Jézus a mennybe menetele. És ez nekünk egy nagyon jó dolog, hogy a Szentlélek eljött ebbe a világba. Az Úr Jézus is azt mondja, hogy ez pedig a lélekről mondta, akiket a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. És miért jó a Szentléleknek az eljövetele? Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Milyen jó ez a hívő élet. Itt nem rossz és jó dolgok közül kell választanunk, hanem jó és jobb dolog közül kell választani. Jó az is, hogy Jézus velünk van, mondja a tanítványoknak. Jó, hogy veletek vagyok. De még jobb, hogy én elmegyek a mennybe, és elküldöm az Atyának az ígéretét, a megígért Szent Lelket, aki mindig veletek lesz, aki mindig közeletekben lesz, akivel közösségben lehetek ti veletek. Tehát belépett Jézus ebbe a világba, magát megüresítette, és abban a testi létben, amiben volt, az idő és a tér neki is korlátot jelentett. Egyszerre csak egy helyen tudott lenni, nem? Tehát ez ő rá is igaz volt. Ugye emlékszünk arra, amikor azt mondja Márta, amikor meghal Lázár, a testvére, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de hát nem voltál itt, így az én testvérem meghalt. Tehát a tér és az idő kötöttséget jelentett Jézus számára is ebben a világban. De most már nem. Most már jelen van. Ő már újra itt van a tanítványaival, pünköstkor eljött a Szentlélekben, és majd a világkorszaknak a végén a saját személyében. Milyen jó ez, nem? Elment, és mégis itt van. És sokkal jobb a mostani jelenléte, sokkal gyümölcsözőbb, sokkal kiterjedtebb, mint az ő testi jelenléte volt, és mégis ez az ő mostani jelenléte ugyanolyan valóságos, mint amilyen volt a testi jelenléte. És végül azért jó nekünk, hogy ő a menny dicsőségében van, mert ő eljön értem. És eljön értünk. Ő él. Élő Urunk van, aki a mennyben lakozik. Így nem csak egy eszme, hanem valóságos Úr az Úr Jézus Krisztus, aki azért ment a menny dicsőségébe, hogy helyet készítsen számunkra. Az űrtörténelem megy előre, és majd a következő nagy állomás az akkor lesz, amikor Jézus visszajön ebbe a világba, és magához vesz bennünket, és ott lehetünk ő vele. Nála lehetünk örökké, ahol ő van most is. Csodálatos dolog erre gondolni, hogy Jézus eljön értem. Énekeljük az énekünknek az utolsó verszakát, és én közben akkor el is búcsúzom tőletek. Isten áldjon meg mindannyiunkat.